Kegyelem nékünk és békesség Istentől, a mi atyánktól, és az ő egyszülött fiától, a mi úrunktól, az Úr Jézus Krisztustól. Amen. Foglaljuk el helyünket, kedves testvéreim! Kedves testvéreim, Isten tiszteletünket folytassuk most Zsoltár énekléssel, méghozzá a 65. Zsoltárunk első három versét énekeljük most. A 65. Zsoltárunk első három versét énekeljük. Tehát a Sionnak hegyén, Úristen, tiéd a dicséret. Tanítására figyeljünk alázatos szívvel, a Heidelbergi K.T. 43. úrnapjának kérdését és feleletét Gésza Bólászló presbiter testvérünk olvassa közöttünk. E kérdés és a ráadott felelet a 9. parancsolat magyarázatát adja. A 9. parancsolat így hangzik: ne tégy a te felebarátod ellen hamis tanúbizonyságot.
Mit kíván a 9. parancsolat? Azt, hogy senki ellen hamisan ne tanúskodjam, senkinek szavát el ne csavarjam, mást rágalmazó és gyalázó ne legyek, senkinek meghallgatása nélkül való és könnyelmű elítélésében részt ne vegyek, hanem mindenféle hazugságot és csalárságot, mint az ördögnek tulajdon művét, ha csak Isten haragját magamra nem akarom vonni, kerüljek. Törvényes és minden más eljárásban az igazságot szeressem, őszintén kimondjam és megvalljam, és felebarátom becsületét és jó hírnevét, tehetségem szerint oltalmazzam és előmozdítsam.
Isten igéjét a Zsoltárok könyvéből olvasom, heti Zsoltárunk a 65. Zsoltár. A 65. Zsoltárban ezeket találjuk megírva. A karmesternek Dávid Zsoltár éneke. Téged illet a dicséret, ó Isten a Sionon. Neked teljesítik a fogadalmakat. Te hallgatod meg az imádságot, hozzád fordul minden ember. Erőt vettek rajtunk a bűnök, de te megbocsátod vétkeinket. Boldog, akit kiválasztasz, és közeledbe engedsz, hogy udvaraidban lakozzék. Hadd teljünk be házad javaival, templomod szentségével. Félelmet keltve, de igazságosan válaszolsz nekünk, szabadító Istenünk. Benned bízik mindenki a föld széléig és a messze tengereken, aki hegyeket hoztál létre erőddel, és hatalmat öltöttél magadra, lecsillapítottad a tengerek zúgását, hullámaik zúgását, a nemzetek háborgását. Ezért félnek jeleidtől még a föld határain lakók is. Kelet és nyugat tájait újongásra indítod. Gondoskodsz a földről, megöntözöd, nagyon meggazdagítod, Isten patakja tele van vízzel. Gabonával látod el az embereket, így gondoskodsz a földről. Barázdáit megitatod, göröngyeit elegyengeted, záporesővel porhanyítod, növényzetét megáldod. Megkoronázod az évet javaiddal, és nyomaidon bőség fakad. Legelők sarjadnak a pusztán, újongás övezi a halmokat. Nyájak lepik el a legelőket, a völgyeket gabona borítja. Újonganak és énekelnek. Isten legyen hozzánk továbbra is kegyelmes, hogy igéjének ne csak hallgatója, hanem megértői és megcselekvői is legyünk és lehessünk. Gyertek testvérek, csendesedjünk most el, és meghajtva a fejünket, imádkozzunk. Dicsőítünk téged, mi bűnös, méltatlan emberek, mennyei édesatyánk, mindazért a jóért, amelyért körülveszel bennünket úgy, hogy abból semmit sem érdemlünk. Bűnösök vagyunk, mert olyan sok mindent veszünk mi természetesnek, és olyan sok mindenről gondoljuk azt, hogy csak úgy, magától olyan, amilyen. Köszönjük, hogy emlékeztetsz bennünket e Zsoltáron keresztül arra, hogy te a mindenható Isten, mindabban, amit láttatsz velünk, önmagadról beszélsz, önmagadról adsz jelzést, megmutatod nekünk azt, hogy milyen hatalmas vagy. Könyörülj meg rajtunk, nehogy vakok maradjunk, nehogy süketek maradjunk, amikor te ilyen módon is bizonyságát adod minden hatóságodnak. Könyörülj meg rajtunk, nehogy öntelt módon elforduljunk tőled. Könyörülj meg rajtunk, nehogy bezárjuk a mi életünket és szívünket te előtted, hanem most is ebben az órában is légy segítségül nekünk abban, hogy megnyíljunk, mindannak elfogadására, befogadására, amivel megkeresel bennünket. Ébresztél bennünk igaz vágyakozást arra, hogy megtudjuk, ki vagy te, és jelents ki nekünk igéd által ezt. Köszönjük te neked, hogy boldognak mondja a Zsoltáros mindazokat, akik téged ismernek, akik a te házadban laknak. Boldogok, mert a te patakjaid tele vannak vizekkel. Légy segítségül, Úrunk, hogy ne csak testileg legyünk ma itt, hanem hadd érkezzünk ide teljes mértékben, szívünkben, lelkünkben, alázattal, bűnbánattal, és azzal a reménységgel, hogy te a megtérő bűnösöknek kegyelmet ígérsz. Így taníts bennünket, így igazgasd a mi életünket ebben a mostani órában, és így adjad, hogy életünk áldására legyen a mi összejövetelünk, és minden, ami ez alatt velünk történik. Amen. Kedves testvéreim, folytatva imádságunkat, a 234. dicséretünk első és második versét énekeljük az ige hirdetés hallgatására készülve. A 234. dicséretünk első és második verse, Jer, kérjük Isten áldott szent lelkét.
Jer, kérjük Isten áldott szent lelkét, legfőképpen az igaz hitét, hogyha jön a végóra mellénk álljon, az a
elfoglalva hallgassuk Isten igéjét, amely alapján ő szól és beszél hozzánk ebben az órában. Bibliaolvasó kalózunk olvasásra ajánlja János evangéliumának 5. fejezetét, az 5. fejezet első 15 versét. János evangéliumának 5. fejezetében tehát az első verssel kezdődően ezt találjuk megírva. Ezek után ünnepük volt a zsidóknak, és felment Jézus Jeruzsálembe. Jeruzsálemben a Jukapunál van egy medence, amelyet héberül Betesdának neveznek. Ennek 5 oszlopcsarnoka van. A betegek, vakok, sánták, sorvadásosak tömege feküdt ezekben, és várták a víz megmozdulását. Mert az Úr angyala időnként leszállt a medencére, és felkavarta a vizet. Aki elsőnek lépett bele a víz felkavarása után, egészséges lett, bármilyen betegségben is szenvedett. Volt ott egy ember, aki 38 éve szenvedett betegségében. Amikor látta Jézus, hogy ott fekszik, és megtudta, hogy már milyen hosszú ideje, megkérdezte tőle, akarsz-e meggyógyulni? A beteg így válaszolt neki. Uram, nincs emberem, hogy amint felkavarodik a víz, beemeljen a medencébe. Amíg én megyek, más lép be előttem. Jézus azt mondta neki, kelj fel, vedd az ágyadat és járj. És azonnal egészséges lett ez az ember, felvette az ágyát és járt. Aznap pedig szombat volt. A zsidók ekkor így szóltak a meggyógyított emberhez. Szombat van, nem szabad felvenned az ágyadat. Ő így válaszolt nekik, aki meggyógyított, azt mondta nekem, vedd az ágyadat és járj. Megkérdezték tőle, ki az az ember, aki azt mondta neked, vedd fel és járj. De a meggyógyított ember nem tudta, hogy ki az, mert Jézus félrehúzódott az ott tartózkodó sokaság miatt. Ezek után találkozott vele Jézus a templomban, és ezt mondta neki. Íme meggyógyultál, többé ne vétkezz, hogy valami rosszabb ne történjék veled. Elment ez az ember, és megmondta a zsidóknak, hogy Jézus az, aki meggyógyította. Kedves testvéreim, az Úr Jézus Krisztus csodatételei közül olvasunk itt egyről, és annak a pontos menetét jegyzi le előttünk János evangélista Szentlélek indítatására. Amikor ilyen csodákról olvasunk a Szentírásban, akkor hajlamosak vagyunk úgy hozzáállni az ilyen leíratokhoz, hogy azt keressük benne, mit üzennek ezek nekünk. Hogy egy-egy ilyen régi csoda leírása milyen lehetőséget nyit meg előttünk. Az ember általában ezt keresi. Hogy járhatnék én is valami hasonló módon, mint a csodának a központi szereplője. Azonban meg kell tanulnunk azt, mindannyiunknak, akik bibliaolvasó emberek vagyunk, hogy a Bibliában a csodák mindig Istenről szólnak. A csodák középpontjában lehet, hogy első pillanatra egy ember áll, akin és akivel a csoda megtörténik, de valójában a Bibliában minden csoda középpontjában maga Isten áll. Magáról Istenről árul el nekünk egy-egy csoda valami nagyon fontos dolgot, amit még nem tudtunk, amit még Istennel kapcsolatosan nem feltételeztünk. A csoda felszínre hoz nekünk dolgokat Istennel kapcsolatban. És ez önmagában is egy csoda, hogyha már ezt valaki fölismeri, és ha valaki valamit Istennel kapcsolatosan föl tud ismerni. Mert Istenről egyáltalán nincsenek ismereteink. Egy ember se születik úgy a földre, hogy egyből tudná azt, hogy kicsoda Isten. És nincs annál nagyobb csoda, hogyha valaki elkezdi megismerni és felismerni Istent. És nincs annál nagyobb csoda, mint ha erről az Istenről tisztulnak a mi ismereteink. Mert ahogy felnövekszik az ember, hall ezt is, azt is, és akkor hajlamosak vagyunk úgy gondolkozni egy idő után, hogy most már tudjuk, hogy kicsoda az Isten. Amikor a csodákat olvassuk, akkor nem csak tudomást veszünk Istenről, hanem Isten szépen próbálja a mi értelmünket, hitünket, elvárásainkat megtisztítani a hamis vadhajtásoktól, a hamis Isten ismerettől. És azt mondja, hogy én ilyen vagyok. Engedd el azt, amit csak úgy hallottál, de amit én nem mondtam magamról, és ragadd meg azt, ami belőlem számodra megragadható és elérhető. Így, amikor ezt a mai történetet olvassuk a Szentírásban, nem kevesebbet kell megértenünk, mint azt, hogy mit akart Jézus ezzel a csodával önmagáról, Istenről felfedni. Olyan jó lenne, hogyha oda tudnánk eljutni ma, hogy Istent ezáltal a történet alapján még jobban megismerjük, és talán elengedünk néhány olyan dolgot, amihez eddig nagyon ragaszkodtunk, de ami Istennel kapcsolatosan mégsem igaz. A csodának a helyszíne egy bizonyos Betesda tó, vagy Betesda medence, amiről följegyzi János evangélista azt, hogy ez a lyukapu közelében volt. Jeruzsálem falán, a védő falon, ami körülvette a várost, voltak kapuk, és ezeknek a kapuknak mindegyiknek volt valami fajta neve, ami általában beszédes név volt. A lyukapu a templom tér közelében volt a városfalon, közel a templomhoz, és valószínűleg azért nevezték el ezt a lyukapunak, vagy lyuhok kapujának, mert az áldozati állatokat, amelyeket a templomban használtak áldozatul, ezen a kapun keresztül hajtották be, vagy vitték a templom közeli piacra. Ez azt is jelenti, hogy ez a hely egy forgalmas hely lehetett, a lyukapu, hiszen az áldozatok folyamatosan történtek a templomnál, és feltehetően a kereskedők, azok, akik áldozatot akartak bemutatni, használták ezt a kaput arra, hogy jöjjenek, menjenek a templom tér közelébe. Az a medence, amiről itt olvasunk, úgy feltételezik, hogy olyan vizet tartalmazott, ami keresztül volt vezetve a városon. Többek között tudunk arról, hogy a templomi áldozatok körül is sok vízre volt szükség. És ahhoz, hogy ezt biztosítsák, kellett, hogy valamilyen kis forrás ott, vagy patakocska keresztül legyen vezetve a templom téren, és azt feltételezik, hogy ebben a medencébe a templom tér felől érkezett a víz, amit ott nem használtak föl, az a város másik felén elfolyt, illetve lehet, hogy ebben a medencében egy kicsit összegyűjtöttek belőle. Ahogy mondtam, nagy forgalom volt ezen az úton. Itt jártak azok, akik mentek a templomhoz, meg azok, akik jöttek a templomból az áldozás után. Nem véletlen az, hogy azt olvassuk, hogy ezen a helyen egy csomó kiszolgáltatott beteg kéregetett. Az nem véletlen volt, hogy ezen a helyen sok ilyen testet, amelyeket a templomban használtak áldozatul, ezen a kapun keresztül hajtották be, vagy vitték a templom közeli piacra. Ez azt is jelenti, hogy ez a hely egy forgalmas hely lehetett, a lyukapu, hiszen az áldozatok folyamatosan történtek a templomnál, és feltehetően a kereskedők, azok, akik áldozatot akartak bemutatni, használták ezt a kaput arra, hogy jöjjenek, menjenek a templom tér közelébe. Az a medence, amiről itt olvasunk, úgy feltételezik, hogy olyan vizet tartalmazott, ami keresztül volt vezetve a városon. Többek között tudunk arról, hogy a templomi áldozatok körül is sok vízre volt szükség. És ahhoz, hogy ezt biztosítsák, kellett, hogy valamilyen kis forrás ott, vagy patakocska keresztül legyen vezetve a templom téren, és azt feltételezik, hogy ebben a medencébe a templom tér felől érkezett a víz, amit ott nem használtak föl, az a város másik felén elfolyt, illetve lehet, hogy ebben a medencében egy kicsit összegyűjtöttek belőle. Ahogy mondtam, nagy forgalom volt ezen az úton. Itt jártak azok, akik mentek a templomhoz, meg azok, akik jöttek a templomból az áldozás után. Nem véletlen az, hogy azt olvassuk, hogy ezen a helyen egy csomó kiszolgáltatott beteg kéregetett. Az nem véletlen volt, hogy ezen a helyen sok ilyen testi bajjal küszködő, szerencsétlen ember volt. Mert ugyanúgy volt ez, mint ahogy szokott is lenni, hogy ezek a beteg emberek appelláltak az emberi léleknek a gyarlóságára. Tudták azt, hogyha valaki éppen áldozni megy a templomban, az talán bánja annyira a bűneit, hogy úgy gondolja, jót tesz magának, ha egy szegényen is segít. Meg arra is appelláltak, hogy aki éppen jön a templomból, annak meg talán a megtisztított lelke, szíve, a fölemelkedettsége, talán ad egy kis jó indulatot arra, hogy dobjon nekik egy-két kis garast, vagy segítsen rajtuk valamilyen módon. Hát így szokott ez lenni, most közeledik az advent, meg a karácsony, tudjuk, hogy ilyenkor majd mindenki jön és kér. Ugyanez történik mindig a társadalomban, akiknek szüksége van, azok appellálnak az emberi léleknek a gyarlóságára. Arra, hogy hát a szeretet ünnepén csak adnak nekünk, talán csak jobban adnak, talán csak jobban juttatnak nekünk az emberek. Vagy sokszor látjuk azt, hogy a templomok körül ma is fölgyülemlenek hajléktalan emberek, elesett emberek, akik ott várnak segítséget, appellálva arra, hogy hát aki a templomból jön, csak érez valami kis hálát, csak tesz valami jót már az, azzal, aki rászorul. Hát ez egy régi dolog, úgy látszik, hogy az emberi gondolkodás nem sokat változott, 2000 esztendővel ezelőtt is így volt ez ott. Azt olvassuk, hogy ennek a gyűjtő medencének a vize időnként megmozdult, és egyszer valaki nyilván észrevette azt, hogy ha ennek a gyűjtő medencének fölkavarodik a vize, megmozdul a vize, és belelép, akkor meggyógyul az első odaérkező. Mivel ez egy hatalmas csoda volt, hogy egy beteg ember egy medence vizébe meggyógyult, ezért ezt Istennek tulajdonították, és így is tartották nyilván, hogy a medence vize azért mozdul meg, mert Istennek egy angyala száll rá, fölkavarja, és aki először odaér, az részesülhet Isten ajándékában, a gyógyulásban. Nem volt ennek valami ütemezett rendje, a leíratból az tűnik ki számunkra, a történetet olvasva, hogy nem úgy volt ez, hogy minden reggel 6-kor fölkavarodott a medencének a vize, vagy 20 percenként fölkavarodott volna, hanem ez egy teljesen kiszámíthatatlan dolog volt, és ezért az itt koldulók egyszerre kétfelé figyeltek. Egyrészt ott jöttek azok, akiktől várták a napi betevőt, de félszemmel meg figyelni kellett a medencére is, mert bármikor megmozdulhatott a vize, és akkor jó lett volna elsőnek belelépni. A zsidók nem jártak messze az igazságtól nyilvánvalóan akkor, amikor ezt a csodát Istennek tulajdonították. Nem kell nekünk arra gondolni, hogy ez a víz valami varázsvíz lett volna. Ez itt egész biztos, hogy Istennek nyilvánvaló csodája volt, és rögtön az első dolog, amit megérthetünk ebből, hogy Istennek voltak csodái az ő népével Jézus Krisztus megjelenése előtt is. Nem Jézus kezdte el ezt a csodát ott művelni, hanem ez a csoda ott már egy ismert dolog volt, mielőtt még Jézus elkezdett volna szolgálni, mert azt olvassuk, hogy az az ember, akivel Jézus aztán később szóba elegyedik, ő már régóta ott van. És úgy beszél erről a dologról, hogy ez egy régi nagy lehetőség. Istennek vannak csodái. Hát akkor miért is adta Isten ezt a csodát? Mit szolgált ez a csoda? Azt látjuk a Biblia történetében, a korábbiakra, az Ószövetségre is visszanézve, hogy Isten sokszor és sokféleképpen beszélt az ő népével. Sokszor és sokféleképpen emlékeztette az ő népét arra, hogy ő az Úr, és hogy őről ne felejtkezzenek el. Voltak olyan időszakok, amikor Isten a prófétákon keresztül beszélt az ő népével. A proféták igét hirdettek, beszéltek Istenről nyíltan, és így az Istenről szóló tanítás az mindenki előtt ismerté vált. De tudunk olyanról, hogy amikor a profétai szolgálat meggyengült, vagy elhalkult, vagy elfojtották, akkor Isten adott újra és újra jeleket. Azokat a jeleket adta, amelyekre az embereknek eszébe jutott, hogy emögött Isten áll. Olyan jelek voltak ezek, amiket nem lehetett másnak tulajdonítani, csak Istennek. És ezeket azért adta Isten, hogy emlékeztesse azokban az időkben is az ő népét önmagára, amikor nem voltak proféták, amikor a papi szolgálat meggyengült, amikor a templomi istentisztelet valójában már nem Istenről szólott. Tudjuk azt, hogy Jézus előtt egyetlen egy proféta jelent meg, az Ószövetség utolsó profétája, ez Keresztelő János volt. De Keresztelő János előtt több száz évnyi idő telik el visszafelé, amikor nem volt profétai hang, és nem volt profétai szó. Úgy tűnik nekünk, hogy Isten ott Jeruzsálemben, a templom közelében, Ezen a jelen keresztül emlékeztette az embereket arra, hogy én vagyok. Mert amikor ott egy ilyen csoda történt, hogy valaki újra és újra meggyógyult, akkor az embereknek azt kellett mondaniuk, hogy ezt Isten tette. És azzal, hogy kimondták Isten nevét, már meg is emlékeztek róla, Isten ilyen módon fönntartotta az emberek szívében az ismeretet, és emlékeztette őket arra, hogy ő van, és hogy minden hatalom az övé. Minden hatalom az övé. Ma Isten első renden az ige hirdetést használja arra, hogy emlékeztessen bennünket arra, hogy ő van, és hogy bemutatkozzon nekünk, hogy ő kicsoda valójában. Ezt azért mondom, mert ma nagyon sokan hirdetik a csodákat. Ma nagyon sokan úgy beszélnek a csodákról, hogy azok egyenest előidézhetők, és úgy beszélnek a csodákról, hogy azokat magasabb szintre emelik, mint az ige hirdetést. Vannak olyan közösségek, ahol az ige hirdetés ugyan megtörténik, de aztán utána ezt az egészet, ami ott elhangzott, szinte feletteti az, hogy kezdődik a gyógyítás. Van egy nagy közösség is itt Budapesten, amelyik a közvetítést az ige hirdetésig fenntartja, aztán ami utána következik, az már zárt körű dolog, az már nem tartozik mindenkire, de valójában az ott a lényeg. Az ott a lényeg. Ma kísértésbe esik minden ember, amikor azt gondolja, hogy Isten legnagyobb csodája az az, hogyha velem ez vagy az megtörténik. De szeretnélem a testvéreket emlékeztetni arra, hogy Jézus Krisztus úgy rendelkezett, hogy az övéi hirdessék az evangéliumot. Mert ez az Istenről való bizonyság, tétel, igaz formája, elsődleges formája, amellyel ő önmagáról nekünk, embereknek bizonyságot tesz. Nem véletlen, hogy a reformáció idején eleink visszatértek az ige hirdetés szolgálatához. Hát a középkori egyház egy kicsit elfeledkezett az ige hirdetésről. Sok minden lépett a helyébe, sokféle egyházi gyakorlat, de az ige hirdetés, az Istenről való tiszta beszéd, az valahogy összezsugorodott az egyház szolgálatában, nem csak tartalmilag, hanem minőségileg is, és időben is. Viszonylag kevés időt töltöttek azzal az akkori egyház papjai, hogy beszéljenek Istenről. Hatalmas csoda az, hogy Isten ezt a defektet az egyházban helyreállítja. Helyreállítja és emlékezteti akkor a mi reformátor eleinket arra, hogy ő ma úgy mutatkozik be ennek a világnak, hogy beszélünk és hirdetjük az igét. Beszélünk Jézus Krisztusról, beszélünk az evangéliumról, beszélünk Istenről, de az ő kijelentése az ige magyarázata által. Nagyon fontos dolog, hogy megértsük legalábbis ennek a történetnek a kapcsán, megerősödjünk benne testvérek, hogy Istenről nem a csodák árulják el a legtöbbet, hanem az ő kijelentése mondja el a legtöbbet. Az, amit ő nekünk kijelentett a Szentírásban. Egy csoda ezt nem fogja soha fölülmúlni. Egy csodában nem fogunk többet megtudni Istenről, mint amit ő itt a Szentírásban kijelentett nekünk önmagáról. Mi ezért járunk eleink nyomdokában azzal, hogy hirdetjük Isten igéjét. Ha valaki nem értette esetleg eddig, hogy a református közösségekben miért olyan fontos az ige hirdetés, az értse meg ezt. Mi azért nem kezdünk itten csodákat gyártani, azért nem hirdetünk zárt körű rendezvényeket, mert abban hiszünk, hogy Jézus Krisztus parancsa igaz, nem tudunk többet adni őróla ismeretben embereknek, csak úgy, hogyha hirdetjük az ígét. És ha nem hirdetjük az ígét, akkor hókusz-pókuszolhatunk, csehetünk mi csodát úgy, ahogy akarunk, az nem fogja az embereket Jézus Krisztushoz vezetni. Annál is inkább nem, mert az ige azt is fölfedi előttünk, hogy csodát ebben a világban nem csak Isten tesz. Elmondja a Szentírás nekünk azt, Jézus fölfedte, hogy az utolsó időben egy csomó olyan csoda lesz, amit nem ő fog tenni, nem ő áll mögötte. És bizony az ember kellemetlen helyzetbe kerülhet, ha összekeveri a dolgokat. Ha valamit Istennek tulajdonít, amit nem Isten tett. Ezért mondja Jézus, hogy menjetek el, hirdessétek az evangéliumot minden népnek. Azt nem lehet semmivel összekeverni. Az ige hirdetést, a Biblia olvasást, annak a magyarázatát, amit Isten elmondott nekünk önmagáról, ezt nem lehet összekeverni semmivel. Így mutatkozik be nekünk Isten, és így mutatkozott be a régi időkben is. Egy embert látunk tehát itt, akiről kiderül az, hogy 38 éve beteg. Ez azért fontos itt a leíratban, és minden szó, amit itt János megemlít, mert ennek az embernek a sorsa ott ismert volt. Ő nem úgy volt, hogy tegnap jött oda, és még azt se tudták, hogy kicsoda ő. Egyrészt 38 éve beteg volt. Az egy elég hosszú idő egy betegséggel küszködni. Úgy tűnik nekünk, hogy olyan betegsége volt, nem tudott mozogni. Azt mondja Jézusnak, hogy nincs emberem, aki oda cipeljen a medencéhez, és betegyen engem a vízbe, amikor annak a mozgása elkezdődik. Régóta ott lehetett, mert azt mondja, így beszéli el a történet, így olvastuk itt a Jánosi evangéliumban, hogy Jézus látta, hogy ott fekszik, és hallotta, hogy milyen hosszú ideje vár már a gyógyulásra. Ez azt jelenti, hogy Jézus valószínű beszélgetett ott másokkal is, akik talán említették neki azt, hogy na hát ő már nálam is régebb óta várja itt a víznek a mozdulását, de hát nem történik meg vele a csoda. Azt tudjuk róla, így mondja el, hogy ő mindig lemarad a gyógyulásról. Mindig lemarad a gyógyulásról. Mindig megelőzik mások. Aztán a Jézussal való beszélgetése elárulja azt, amit majd később meggyógyultan is elmond és megerősít, hogy ő nem tudja azt, hogy ki az, akivel beszél. Nem tudta, hogy Jézus kicsoda. Uramnak szólította, de nyilván ez abból a pozícióból adódott, hogy ott volt egy egészséges ember, aki lehajolt hozzá, ő meg ott feküdt nyomorultan egy ilyen kis nyoszolyán, egy ilyen kis polifómon mondanánk ma, ami az övé volt, és hát ez így illett, hogy ha már egyszer valaki megszólít, ha már egyszer valaki érdeklődik az én sorsom iránt, hát azt nem azzal riasztom el, hogy mogorván hozzászólok, hanem tisztességesen kezdett vele beszélni. De nem tudta Jézusról, hogy ki ő. Talán csak azt gondolta, hogy ez egy jó indulatú ember. Talán még segítségre is számíthatok tőle, hogy amikor mozdul a víz, majd esetleg belök engem oda, vagy oda szállít engem a vízhez. Meg kell értenünk, testvérek, azt, hogy Jézust abban az időben sem ismerte mindenki. Mi hajlamosak vagyunk azt gondolni, hogy Jézus olyan sztár volt Izraelben, akit hát mindenki ismert. És aki mellett senki nem tudott úgy elmenni, hogy hát ez itt csak egy másik ember. Most bemutatja nekünk János azt, hogy sokan voltak, akik még csak nem is hallottak Jézusról. Akik csak éppen egy másik embernek nézték, talán egy jó indulatú embernek. És ebből tanuljuk meg azt, testvérek, hogy Jézust ma sem ismeri mindenki. Mi is hajlamosak vagyunk azt gondolni, hogy a körülöttünk élő emberek, a férjünk, a feleségünk, a gyerekünk, az apánk, az anyánk, itt ismeri Jézust. Hát Jézust mindenki ismeri, hát láttunk már 3 Jézus filmet, az egyik tetszett, a másik kevésbé. Néha elmentünk hitoktatásra, templomba is voltunk, hát Jézust mindenki ismeri, gondoljuk mi. De tanuljuk meg ebből a történetből, testvérek, hogy még ha a világban olyan könnyen elérhető ma a Szentírás, ha az interneten olyan könnyen hozzáférhető is az igehirdetés, Jézust az emberek döntő része ma sem ismeri. Ma sem ismeri. Kérdezhetnénk, hogy ez miért baj? Miért olyan nagy baj, hogy az emberek nem ismerik Jézust? Erre itt a történet adja meg nekünk a választ. Hát ez azért nagy baj, hogyha az emberek nem ismerik Jézust, és nem tudják, hogy Jézus kicsoda, mert Jézusban a segítség ott volt ettől az embertől karnyújtásnyira. Az ő életének a megoldása ott volt tőle karnyújtásnyira, csak hogy ő éppen nem ismerte föl. Hogy az, aki lehajolt hozzá, az az ő életének a megoldása lehetne. Hogy Jézust nem ismerik az emberek, az azért óriási baj, testvérek, mert Jézusnak van megoldása a mi életünkre. Mondhatjuk úgy, hogy az egyetlen megoldást szállítja Jézus a mi életünkre. De ha mi nem ismerjük meg őt, ha mi nem tudjuk, hogy ő kicsoda, akkor lemaradunk a megoldásról. Ha Jézus sarkon fordul és elmegy, és meggyógyít egy másik embert, akkor ez a 38 éve beteg csak magát okolhatta volna azért, hogy nem ő részesült a gyógyulásban. Talán vannak itt közöttünk olyanok, akik az élet más dolgaiban tapasztaltak olyasmit, hogy későn ismertek föl valamit, és ezért lemaradtak valamiről. Későn ismertünk föl. Mindannyiunk életében elő szokott fordulni. Ott van egy nagy lehetőség, amit nem ismerünk föl. Akik tőzsdéznek, azok sokszor élik ezt át. Hogy ott van egy nagy lehetőség, de nem ismerte föl. Hú, mennyi profitról maradtam le. Pedig mekkorát kaszálhattam volna ezzel vagy azzal az üzlettel. Vannak olyanok, akik a házasságukra néznek így. Volt egy nagy lehetőség. Egy másik férfi, egy másik nő. Nem ismertem föl. Nem ismertem föl. Bezzeg kiderült a következő évfolyam találkozón, hogy milliómos lett. Hú, ha akkor nem dobom. Én lehetnék a felesége vagy a férje. De lemaradtam róla. Tud az embernek nagyon fájni az, amikor későn ismer föl egy lehetőséget, amikor az már kimarad. Testvérek, a Jézus lehetőséget is sokan fogják fölismerni, amikor már késő lesz. Hogy ott volt, de nem ragadtam meg. Bennem ott lett volna az élet, az örök élet elkészítve nekem, de nem kellett, lemaradtam róla, nem ismertem föl. A mi felelősségünk az, testvérek, hogy Jézus Krisztusról beszéljünk, és azért fontos nekünk, hogy az emberek körülöttünk és mi magunk is helyesen ismerjük meg Jézust, mert Jézusban ott van a megoldás a mi életünkre. Sokszor elmondom nektek, hogy a szegénységre, a betegségre sokféle megoldás van ebben a világban. A halálra és a kárhozatra egyetlen egy megoldás létezik, Jézus Krisztus. A senki sehogyan máshogyan nem tudja megoldani. Az csak Jézus tudja megoldani. Azon, hogyha bajba kerülünk, sokféleképpen segíthetünk. Sírunk itt, sírunk ott, máshova húzzuk az X-eket, azt gondoljuk, majd segítünk mi magunkon, megoldunk dolgokat. Oké, rendben, de van egy nagy probléma az, hogy meg kell halnunk, és utána jön az isteni ítélete. Ezen pedig nem tud más segíteni rajtunk, csak Jézus Krisztus. Ezért nagy baj, ha nem halljuk az igazságot Jézus Krisztusról. És ezért nagy baj, hogyha az egyház nem hirdeti az igazságot Jézus Krisztusról. Ha nem róla szól a mi igehirdetésünk és bizonyságtételünk, hanem az emberről, vagy a világról, vagy bármi másról. Mert a megoldás Jézus Krisztusban van elkészítve számunkra. Ne áltassuk magunkat azzal, hogy mindenki tudja a világon, hogy kicsoda Jézus Krisztus. Nem tudják, hogy ki. Nem tudják, hogy ki ők. És hogyha mi csak annyit mondunk el Jézus Krisztusról, testvérek, hogy Jézus az, aki meg tud téged gyógyítani a betegségedből, akkor mi sem tudjuk, hogy kicsoda Jézus. Majd erről Jézus gondoskodik, még erről szólok röviden később, hogy ez az ember is megtudja, hogy ki ez a Jézus valójában. Hogy nehogy azt gondolja, hogy ez az ember csak arra volt képes, hogy engem a testi bajból kiragadjon. Mondjuk el Jézus Krisztusról újra és újra azt szeretteinknek, hozzátartozóinknak, munkatársainknak, a sok reménytelen embernek, aki körülöttünk van, hogy ő az életnek és a halálnak az ura. És az ember életének a legnagyobb tévedése, amikor ez a Jézussal nem foglalkozik. Amikor ez a Jézus nem érdekli őt. Sokak előtt ott a lehetőség, akik nem kötik össze Istent, Jézust, az egyházat, az ige hirdetést. Mi ne legyünk ilyenek, ne várjuk máshonnan Istent, hanem azt értsük meg, hogy Isten ma az evangéliumban, az ige hirdetésben, ami az egyházban zajlik, azon keresztül jön és mutatkozik be nekünk. Ezért is fontos szolgálata minden Isten félő embernek az, hogy hívogatja az ő szeretteit oda, ahol Isten megismerhetik. Ne restüljünk meg ebbe, testvérek. Nem ez a történet tanít meg rá, hanem a fölismerés taníthat meg rá, hogy bátorítsuk az embereket, hívogassuk az embereket, tegyünk szolgálatot az embereknek azzal, hogy megpróbáljuk őket Isten közelébe juttatni. Hogy megértsék azt, hogy kicsoda Jézus Krisztus, hogy benne van az ő életük megoldása. Mi gyakran föladjuk ezt, és azt mondjuk, nem szólok már neki. Szóltam annyiszor, nem jött. Ha egyszer fölismertük Jézus Krisztusban az életünk megoldását, akkor legyen ez olyan szívügyünké, hogy mondjuk újra, és újra, és újra. Hogy elmondjuk annak, aki még nem hallotta, aki még nem ismeri Jézust igazán, hogy gyere, mert Isten az ige hirdetésen keresztül mutatkozik be, hallanod kell, hogy tudjad, ki az Isten. Hogy tudjad, hogy mire számítsál. Ne restüljünk meg ebbe. Ne engedjünk annak a gondolatnak, hogy az egyház, a hit, a vallás, ez egy magánügy. Jézus azt a parancsot adta az ő tanítványainak, hogy tegyenek tanítványá minden népet, menjenek utánuk, foglalkozzanak velük. És ez mindannyiunk dolga, akik valamit helyesen fölismertünk az Úr Jézus Krisztusról. Miért fontos ez? Azért, testvérek, mert ahogy olvassuk Jézus és ennek az embernek a beszélgetését, és megdöbbenünk azon, hogy ettől az embertől ott van karnyújtásnyira a megoldás, de ő még csak föl sem ismeri, mégis annak vagyunk a tanúi, hogy egy csoda történik. És ezzel mi nehezen tudunk mit kezdeni. Hogy akkor miért történik csoda? Nem azokhoz kéne menni, akik tapsikolva Jézust éltetik, akik már ismerik? Nem azok között kellene csoda legyen? Hát ezt szokták mondani, hogy az igaz hitnek a velejárója a csoda. Ezt hirdetik a mai gyógyítók. Ha valakivel nem történik meg a csoda, azt mondják, azért nem történik meg, mert nem hiszel. Mit szoktunk mondani, amikor bemegyünk a kórházba? Azt szoktunk mondani, hogy higgyél, és akkor meggyógyulsz. Hát testvérek, ha valami itt hiányzik, az a hit. Még csak ismeret sincs Jézusról, hogy ki ő. Nem, hogy hit meg bizalom. És megdöbbent bennünket az, hogy mégis történik csoda. Mégis történik csoda. Nem kicsi csoda, hanem nagy csoda. Testvérek, azt gondolom, hogy ez azért történik meg, ez a csoda ott és akkor és azon a módon, hogy ez az ember, meg azok is, akik ott már figyelnek erre a beszélgetésre, mindannyian fölismerjék azt, hogy itt van Isten köztünk. Ők várják az angyalt, aki majd valahogy mozgatja ott a vizet, az Isten küldöttét, aki majd olykor megjelenik itt valahogyan, láthatatlanul, de mégis úgy valóságosan, hogy fölkavarodik a víz, és azt gondolják, ott a gyógyulás. Jézus meg azt mutatja itt be, hogy a gyógyulás itt van. Én vagyok az. Nem a víz gyógyít, nem az angyal gyógyít, Isten gyógyít. És tudod, az Isten itt van. Itt van tőled karnyújtásnyira. Amikor Jézus a szavával visszaadja ennek az embernek az egészségét, azt mondja, kelj fel, vedd fel ezt a kis nyoszoljádat, és menj a dolgodra, akkor azt mutatja meg, amiről később így beszél, én és az Atya egy vagyunk. Én és az Atya egyek vagyunk. Jézus azt mutatja be, hogy én nem egy angyal vagyok, hanem én vagyok a Krisztus. Én vagyok az Isten fia, aki egy az Istennel. Nem kell víz, nem kell szerencse, nem kellenek más emberek, segítők, ahhoz, hogy gyógyulj, én kellek neked. Neked rám van szükséged. És Jézus megmutatja azt, hogy ahhoz, hogy én veled jót tegyek, még a te hitedre sincs szükség. Mert amit itt látunk, testvérek, az a hitnek a teljes hiánya, és amivel szembesülünk, az az, hogy Istent, ami hitetlenségünk sem akadályozza meg abban, hogy ő csodát tegyen. Isten előtt nem akadály. Az ember sokszor túlkalibrálja magát Istennel szemben. Van egy olyan teológiai nézet, a biblikus keresztényeknek a 90%-a ezt vallja, hogy hát Jézus megszerezte a váltságot minden embernek, amikor meghalt a Golgotai kereszten, de hát az ember képes felülírni Isten munkáját, amikor azt mondja, hogy ez nem kell neki. Ugyan Jézus minden embernek elkészítette, de hát aki nemet mond, az mintha ezzel semmibe vetné Jézusnak a munkáját, ha mások meg igen mondanak, azok meg részesülnek belőle. Testvérek, azt gondolom, hogy meg kell értenünk nekünk azt, hogy Isten semmi nem korlátozza abban, hogy ő bárkit megmentsen. Még a mi hitetlenségünk se korlátozza őt abban, hogy bennünket megmentsen. Nem mi fújjuk a passzát szelet. Tévedés ne essék. Isten az, aki tud cselekedni. Mi csak ilyen kis nyomorult emberek vagyunk, akik nagynak gondoljuk magunkat, miközben ilyen kicsikék vagyunk az Istennel szemben. Isten annak ellenére is tud cselekedni, hogy mi nem hiszünk. És tessék elmondani egymásnak, akik ezen átmentek, hogy az Isten úgy tett velük csodát, és úgy tett velünk csodát, hogy mi nem hittünk. Nem tudom, hogy van-e itt olyan, aki azt mondja, hogy ő úgy lett hívő, hogy ő hitt. Hitt. Nem, testvérek. Ha így gondoltuk eddig, hogy mi attól vagyunk hívők, hogy egyszer csak elkezdtünk hinni, akkor tévedünk. Isten mindig az, aki az első lépést megteszi felénk, és aki megismerteti magát velünk, aki bemutatkozik nekünk. És a mi hitetlenségünk sem akadálya abban, hogy ő bemutatkozzon nekünk, hogy megmentsen bennünket. Sokszor idéztem már itt a testvérek előtt, de ma is csak nagyon röviden megteszem, egy szomszédos gyülekezet volt lelkipásztora, aki ma már mennybe dicséri az Urat, lelkipásztorként is a maga útját járta. Legfőképpen a kocsma és a templom, meg a parókia háromszögbe utazott, ahol a kocsma volt a legfontosabb szöglet. Nem érdekelte őt annyira Isten. Valahogy megoldotta a két másik dolgot is, a templomot is vasárnap, meg a parókiát is, de leginkább a kocsmát szerette. Ez volt az ő hite. Ez volt az ő életvitel, az ő meggyőződése. Az a legfontosabb, a pohár. Testvérek úgy lett hívővé, hogy az Úr lépett hozzá, áttörte ezt a falat. Nem lehet ezt a falat áttörni, akiknek vannak alkoholista hozzátartozóik, tudják, hogy ez egy olyan fal, ami nem tudunk átmenni. Nem tudunk bemenni a szívébe, a lelkébe, nem tudjuk meggyőzni, hogy ne csinálja. Egy hatalmas nyomorúság. Hiába minden észérv, hiába minden bezárás, kulcsbezárás, csináltak ő vele is sok mindent. Nem akart rá hallgatni, nem engedett neki. Isten előtt nem volt akadály. A pohár, a kocsmahajtó utána ment. És meggyógyította és megmentette ezt az embert az ige által. hogy amikor már sokat szóra került el azt, hogy lelkész kollégái elvigyék, hogy elcsendesedjenek Isten előtt egy közösségben, egyszer csak mégiscsak sikerült, hogy elvitték. És ott, abban a csendben Isten áttörte azt, amit senki nem tudott áttörni. Azokat a gátakat. Mit tudott ő Istenről? Mit tudott Jézusról? Tanulta persze a Bibliát. Az édesapja is teológiai professzor volt. De nem tudott az Istenről semmit. És az Isten előtt nem volt akadály az, hogy te nem hiszel bennem. Egyszerűen csak lelépte Isten ezt az akadályt. Testvéreim, Isten nem korlátozza semmi, és ezt tanuljuk meg, hogy sokszor az ő csodáit azért adja pontosan, hogy elvezessen bennünket magához. És a hit is az ember életében egy ilyen csoda, amit Isten gerjeszt föl a mi szívünkbe önmaga felé. Nem mi teszünk érte, nem is tudunk érte túl sokat tenni. Isten az ő igéje és szent lelke által fölgerjeszti bennünk a hitet, hogy mi aztán megragadjuk őt, és tudjuk azt, hogy kicsoda ő, hogy egyre jobban vágyakozzunk arra, hogy szeretnélek téged megismerni. Hadd fejezzem most azzal be, hogy a csoda, amit Jézus tesz ezzel az emberrel, és amit tesz velünk, hogy prédikál nekünk, hogy hirdeti magát nekünk, mert értsük meg ez a csoda, hogy amikor azt se tudjuk, hogy kerültünk ide, Isten egyszer csak beszél velünk, ez önmagában csoda, amit azért tesz, hogy megmentsen bennünket, szóval ez a csoda, amit ő velünk tesz, és ezzel az emberrel tesz, azonban kötelez bennünket. A 14. versben azt olvastuk, hogy Jézus újra találkozott ezzel az emberrel, miután meggyógyította őt a templomban. És ez jó reménységre ad nekünk okot, mert noha ez az ember nem ismerte föl, és nem tudta, hogy ki ez a Jézus, mégis tudatlanul azt, ami vele történt Jézus által, összekötötte Istennel. Ha Jézusról még nem is tudott, de elment a templomba. Miért ment el a templomba? Feltehetőleg azért, hogy a hála áldozatát bemutassa. Ha valakivel csoda történt, elő volt írva, hogy be kell mutassa a hála áldozatát Istennek. Feltehetőleg ezért ment ő oda. És most Jézus újra találkozik vele, és Jézus újra beszél hozzá. Azt mondja, itt vagyok, emlékszel? Én általam gyógyultál meg. Azáltal gyógyultál meg, akit én képviselek. Az Isten gyógyított meg, jó helyen vagy. De azt mondja neki Jézus, többé ne vétkezzél. Azaz tiszteld az Istent. És még egy mondatot mond neki Jézus, azt mondja, hogy rosszabbul ne legyen dolgod. Hát mindjárt arra gondolnánk, hogy Jézus lebegteti ezt a gyógyulást, és esetleg előfordulhat, hogy ez a szerencsétlen ember, ha nem tiszteli kellőképpen Istent, akkor visszakerül oda a nyoszójájára. De Jézus nem erről beszél. Arról beszél Jézus, rosszabbul ne legyen dolgod, azaz el ne kárhoz. Nem az a legnagyobb rossz, ami veled történt, hogy ott feküdtél 38 éven keresztül az ágyadon, hogy nem tudtál fölkelni. Nem ez a legnagyobb rossz, van ennél még rosszabb. Az, hogy elkárhozhatsz. Ez minden földi betegségnél rosszabb. Az örökké tartó szenvedés. És Jézus azt mondja, hogy ettől csak Isten menthet meg téged. Ezért többé ne vétkezzél, azaz tiszteld az Istent, aki jót tett veled, úgyhogy nem ismerted, hogy nem tudtad, hogy ki ő. Ragaszkodjál hozzá a szívedből. Testvéreim, Istennek a csodái, amelyeket velünk tesz, a megértett igék, az elrendezett dolgok, amiket Isten elrendez körülöttünk, bennünket, mindannyiunkat, arra kell, hogy serkentsen, hogy többé ne vétkezzünk, azaz tiszteljük az Istent. Arra kell, hogy serkentsen, hogy megismerjük azt, hogy Isten jót tett velünk úgy, hogy ezt mi nem érdemeltük, hogy mi erre nem is számítottunk. Ez nem múlhat el hála nélkül az életünkben. A csoda kötelez. Minden egyes ige hirdetés kötelez bennünket, amiből valamit megértettünk. Minden egyes alkalom, ahol Isten áldását vettük, kötelez bennünket arra, hogy tiszteljük az Urat egyre jobban, mert úgy teszi velünk mindezeket, hogy azért mi semmit nem tettünk. Úgy ajándékoz meg bennünket, hogy arra mi valójában nem vagyunk méltók. Szeretettel hívlak és bátorítalak benneteket arra, hogy hálából éljünk az Istennek. Mert van nagyobb baj a testi nyomorúságnál. Ez ma is a kárhozat, és ma is az örök veszedelem. És Jézus azt mondja, ne felejtkezzél el arról, hogy az Isten milyen jót tett veled. Amit tehát Jézusról, Istenről üzen nekünk ez a példázat a mai napon, az talán így foglalható össze, Isten ma is az igén keresztül érthető meg, azáltal közeledik hozzánk, az, hogy szól az ige, ez Istennek a bizonyságtétele a világban, örüljünk neki, imádkozzunk azért, hogy minél több helyen tisztán fölhangozzék az ige hirdetés. Ez egy csoda. Akik éltek más rendszerbe, azok tudják azt, hogy ez nem mindig természetes a világban, hogy az ige megszólalhat, hogy a Bibliát lehet olvasni, hogy lehet idézni. Ez nem mindig természetes. Adjunk Istennek hálát ezért a csodáért, és ne felejtkezzünk el arról, hogy ő így közeledik hozzánk. Erre van szükségünk. Így ismerhetjük meg őt. Értsük meg azt, hogy a hit nem feltétele Isten munkájának, hanem a következménye Isten munkájának. Az ige mindig megelőzi a hitet. Úgy is tanítja később a Szentírás, hogy a hit az hallásból van, méghozzá Isten igéjének a hallásából. Nem mi megyünk ő hozzá, nem úgy van, hogy ő csinált valamit, mi meg aztán vagy oda megyünk érte, vagy nem, hanem úgy van, hogy ő jön hozzánk, és ő gerjeszti fel bennünk a bizalmat, a hitet, az engedelmességre való készséget önmaga felé. És azt is értsük meg, hogy Jézus figyelmeztet bennünket arra, hogy nagy bajban van, és nagy bajban lesz az, akit Jézus Krisztus evangéliuma nem indít arra, hogy higgyen, és egyre jobban engedelmeskedjen Istennek. Nagy bajban van, és nagy bajban lesz az, aki Istennek a jóságát megveti és elveti, aki ezzel nem él bölcsen. Ezért hirdetjük ma is Jézus Krisztust az írás szerint, és hirdetjük azt, hogy az ő kegyelméből, hitáltal miénk lehet a csoda, hogy az ő gyermekévé, fiává fogadtatunk. Tegye ő ezt meg mindannyiunkkal. Amen. Gyertek testvérek, fennállva énekeljünk most a 390. dicséretünk első és második versét. A 390. dicséretünk első és második versét énekeljük. Erős vár a mi Istenünk.
Jó vegy velünk.
elfoglalva helyünket imádkozzunk. Urunk, ami erőnk valójában magában mit sem ér, és köszönjük, hogy emlékeztetsz bennünket arra, hogy Te vagy az Úr mindenek fölött. Nem a jó sorstól, nem a pénztől, nem a politikától függ a mi életünk és boldogulásunk, legfőképpen pedig az örök életünk, hanem egyedül csak Te tőled. Köszönjük, hogy felszabadítasz arra, hogy jöjjünk csak Te hozzád, és hívogassunk csak másokat is Te hozzád, hiszen Te nálad van a mi életünknek egyetlen lehetséges megoldása. Köszönjük, hogy ide segítettél ma is, hogy erről halljunk, hogy erre emlékeztes bennünket, hogy a szívünkre helyezd, hogy erre van szüksége másoknak is körülöttünk. Adjad, Urunk, hogy a szívünkből ne fogjon ki a hála, és hozzád imádkozunk. Amen. Amit Te velünk cselekedtél, hitetlenségünk ellenére, annak ellenére, hogy hátat fordítottunk Te neked. Köszönjük ezt a Te fölfoghatatlan jóságodat, Úr Jézus Krisztus, amellyel hozzá alkalmassá, hogy ne legyünk többé hitetlenek, hanem hadd legyünk igaz híveid. Kérünk, hogy áld meg a mi élet helyesen mindennapjainkat. Kérünk ma, ezen az Isten tisztelten, különösen is a Hokstédében élő, hívő testvéreinkért, azért a gyülekezetért, lelkipásztoraiért, előjáróiért, minden gyülekezeti tagjáért. Áld és szenteld meg őket, hogy lehessenek jellé, és a Te evangéliumodnak igaz hirdetőivé. Kérünk, segíts meg azokat a testvéreinket, akik majd ma este útra kelnek, hogy onnan visszatérjenek közénk. Őrizd és áld meg az ő hazafelé vezető útjukon őket. Urunk, hallgass meg a mi könyörgésünket, amikor a magunk csendjében személyesen is megszólítunk téged, és hozzád imádkozunk. Amen. Urunk, hallgass meg a mi könyörgésünket, amikor a magunk csendjében személyesen is megszólítunk téged, és hozzád imádkozunk. Amen.